14. fejezet. Dimmu legyőzte a járványt, ami ugyan nekem is sikerült volna, de legalább 15 nap késéssel, és ez százak életét jelentette. Egyetlen oltás sem vezetett halálos végű betegséghez. A marhákról lekapart pörkök megmentették Avana maradék népét, és az első 10 nap sikere után nem akadt ember a városban, aki rettegett volna attól, hogy a karjába dörzsöljük a korábban oly szörnyű betegség legyengített kórokozóit. A járvány megszűnt. Mi magunk sem akartuk elhinni, csak akkor mertünk bizakodni, mikor már a 6. napja egyetlen új megbetegedést sem jelentettek a tanítványok. Közben új marhákat oltottam be, a gyógyuló betegektől elég pörköt tudtunk összeszedni, és a megfelelő állatokról megint újakra oltottuk át a kórokozókat. Az így nyert pörköket fedeles, jól záró aranykelyhekbe gyűjtöttem, és magamhoz hivattam Dimmut. Eru a vége felé jártunk már, Szellő egyre ritkábban simogatta a fák leveleit, mégis meg kellett kísérelnem, hogy a többi városon segítsek. Melyik tanítványodat tartod a legértelmesebbnek, Dimmu? Ne csak a tudására gondolj, határozott legyen és bátor, ne ijedjen meg, akármi történik vele vagy körülötte. Az orvos habozás nélkül válaszolt. Laskilit, isteni uram! Néha már túlságosan is bátor és gyakran önfejű. Amit elgondol, annak úgy kell történni, még ha Avana dombjait kell is megmozgatni. Esze az van, de nehéz természetű, akaratos. Élvezet volt hallgatni, ahogyan Dimmu saját egyéniségének oly jellemző vonásait Laskili hibáiként sorolja fel. Nem csodálkoztam, hogy nehezen értik meg egymást. El akarom küldeni a többi városba ezekkel, mutattam a kelyhekre. Tudod, hogy ami benne van, nagyobb kincs minden aranynál, drága kőnél. Csak az a kérdés, Laskili képes-e ezt elhitetni Anaim, Belisu vagy Bitami népével? Ha nem is kedveled nehéz természete miatt, bizonyára sajnálnád, ha megölnék. Laskilit? Dimmu hitetlenkedve rázta a fejét. Megölni? Amilyen erőszakos, hamarabb lesz belőle uralkodó Belisuval, mint hogy a hajaszála is meggörbülne. Dimmu csak annyit tévedett, hogy Laskili Bitamiban lett helytartó, bár ő váltig állította, csupán az erőszaknak engedve fogadta el ezt a tisztséget, miután Nesrit kiszabadította. De ez egy másik történet. Talán a maga helyén még elmondom. Laskili tehát hajóra szállt Sumurrival, a rákövetkező 3. napon pedig megérkezett Pilagu és Tarkumi. Eddig nem volt időn gondolkozni azon, milyen szerencsétlenséget jelentett oda át a járvány, mi lett a sorsa a hadseregnek, melynél nagyobb és erősebb még soha nem indult erről a partról. Azzal kellett törődnünk, hogy aznap hány új betegünk van, hány halottunk, hány házat kell kiüríteni, hány mágiát gyújtani, hány rendbontót fölakasztani. Pilagu flottája után azonban nem számíthattunk több hajóra, mert elmondta, hogy csak akkor hagyják el Lail kikötőjét, mikor az Aban nagykirály íjászai már a legszélső utcák torkolatából nyilaztak rájuk. Aki mozogni tudott, az mind bárkákra gyűjtötte a többit, Lail életben maradt lakosait, a nyomorék, beteg, tehetetlen katonákat mindegy szálig leölték a nagykirály csapatai. De a város lakóival miért bántak el így? Kérdeztem. Pilagu arcából horgas orra úgy ugrott elő, akár a tengeri karvaj csőre. Megcsendesedett, beszéde és mozdulatai meglassultak. A régi, nagyhangú Pilagu meghalt valahol a túlsó parton. Pontosan tudok rá válaszolni, isteni uram, mert beszéltem az Aban íjászok parancsnokának követével. A nagy király azért parancsolta ezt, mert Lail népe nem lázadt fel ellenünk. Hogyan tudtál beszélni a követtel, mikor most mondtad, hogy nyilasztak rátok? A követ később jött, isteni uram, és jobb, ha mindjárt elmondom, hogy történt, mert a nagy király elsősorban neked üzent a követtel. Nekem? Igen. Mikor a mi kikötőnk mellett hajóztunk, amit még Inimma építetett az előkelők palotáiból, egy csónak indult el onnan, egyenesen neki az én hajómnak. Egy darabig azt hittem a mieink közül való, akik valahogy elszakadtak tőlünk a városban, és most jönnek utánunk. Később láttam, hogy abanok, de nem volt náluk fegyver, így hát közel engedtem őket. Díszes, arannyal sűrűn rakott ruha volt az egyiken, a többi az evezőket húzta, azok csak egyszerű hajós legények voltak. A díszes ruhájú aztán fölállt a csónak orrában, és megkérdezte, ki a parancsnok közöttünk. Dísz nyelvén beszélt, minden szavát értettem. Mit mondott? Pilagú nem mert a szemembe nézni. Nos, mondd el, sürgettem, hiszen minden szavát értetted. Értettem, bólintott Pilagú. Azt mondta, ha te vagy a parancsnok, akkor vidd el azoknak, akik titeket küldtek, a nagy király üzenetét. Az, hogy nagy király nem így mondta, hanem legalább 10 nevét sorolta fel, de azokat nem tudom elismételni. Nem is fontos. Az üzenet. Mondd már végre. A nagy király, minden abanok ura, soha nem felejti el, mit tettetek városával. Ha meghal, örökségül hagyja fiára, és az is a saját törvényes utódjára, hogy ez a háború nem maradhat bosszulatlan. 10 év, 20 év, 100 év az isteni nagykirályoknak olyan, mint egy szempillantás. Az Aban birodalom örökké való, és örökre reszkessenek azok, akik ellene támadtak. Ez az üzenet, isteni uram. Finoman és halkan beszélt, bár szitkozódott volna, de így nem tudtam mit válaszolni. Ezután kérdeztem meg, miért gyilkolták le a város lakosságát, és arra is nyugodtan, türelmesen válaszolt, mintha itthon Talillal beszélgetnék, hogy milyen írásjellel kell ezt vagy azt a nevet írni. Tovább is üldöztek benneteket? Nem, isteni uram. A parti városok népének egy része elpusztult a járványban, a többi a hegyekbe menekült. Ők már tudták, mi történt Lail lakóival. Sokáig hallgattam. Pilagú üres szemmel meredt a levegőbe. Ruházata hiába volt tiszta és rendezett. Vasfegyelemmel vezette haza a maradék hajóhadat, és másoktól tudtam, 2 napig csupán azért vesztegeltek a fekete forrás öblében, hogy a legfelső árbóckarékáig minden ragyogjon a tisztaságtól. Valami megfogadhatlan nagy nyomorúság áradt a hajósból. Elmondta már, azzal kezdte, talán úgy gondolta, ez az egyetlen érdeme és mentsége, azért maradt utolsónak, mert annyi aranyat és drágakövet zsúfolt bárkáira, hogy a végén kiderült, nincs elég épkézláb embere a hajók ellátásához. Várnia kellett a lábadozókat ápolva. Minden nap néhány új, használható hajóst jelentett. A szövetséges városok csapatait az egyetlen életben maradt főember, Neria parancsnoksága alá rendelte, aki a lehető leghamarabb el akarta hagyni Lailt. Útnak is indult, alig 20 nappal a tavasz ünnep után. Később Gamatú mesélte, soha ennél szomorúbb ünnepet nem látott. A virágzó ágakat lóbáló, betegségtől elcsúfított katonák és hajósok menete olyan utcákon vonult végig, ahol lélegzeni is alig lehetett a házakban maradt temetetlen holttestek iszonyú bűzétől. Neria tehát elhajózott, és szétszórta a járványt, előbb az Abban partokon, majd a miénken is. Pilagú csak Narat és Anaim kikötőjét érintette, hogy vízkészletét pótolja, de a többi város előtt elhajózva messze a tengerről látta a mágiák füstjét, és tudta, mit jelent. Pilagú és Tarkumi előbb még megérte Lailban a háború utolsó drámáját is. Mubant, a helytartót nem találták meg azon az éjszakán, mikor palotáját elfoglalták. Később az istállók között ráakadtak egy fejetlen hullára a helytartó ruhájában, de senki nem mert megesküdni rá, hogy valóban a helytartó. Igaz, az ellenkezőjére sem. Dagdis pedig, a helytartó egykori íjász kapitánya, mikor látta, hogy Neria hajói vitorlát bontanak, különös kéréssel állt elő. Pilagúék is elmennek majd, de a város és lakói itt maradnak. Hadd legyen ő, Dagdis, Lail helytartója, hiszen Pilagúék úgysem gondolhatnak arra, hogy Avanából kormányozzák az 5-ször akkora Abán várost, még ha sikerül is elfoglalni és kifosztani. Muban, ha mégis életben maradt, már régen jelét adta volna. Ha másképp nem, fellázítja az alig félnapi járóföldre élő hegyi abban törzseket, így nyugtalanítva a várost. A barátotok vagyok, mondta Dagdis. Nektek köszönhetem az életem, és amíg itt maradok, segítségetekre leszek, mint eddig. Ha pedig elmentek, én fogadom, mint helytartó a nagy király csapatait, és érdemem lesz, hogy távozástok napján ellenetek lázítottam a várost, mert gondom lesz rá, hogy az érkező csapatok parancsnoka ezt higgye. A nagy király bizonyára meghagy tisztségemben, és mindannyian jól járunk. Merész terv volt, de Pilagúék, akik addigra már nagyon is jól tudták, mit jelent Lail helytartójának lenni, elismerték, hogy érdemes érte kockázatot vállalni. A nagy királynak végül is mindegy, ki kormányozza Lailt, ők pedig szerették Dagdist, uralkodásra termett okos embernek ismerték meg. Csak arra kérlek benneteket, folytatta a kapitány, ha hírét vesszük a csapatok közeledésének, készüljetek fel azonnal az induláshoz, és néhány üres bárkát gyűjtsatok fel a kikötőben, mintha harc közben hajóztatok volna el. Én addig a csapatok elé megyek, és megkísérlem lassítani az érkezésüket. A parancsnok bizonyára sok mindent akar kérdezni tőlem, és azzal is telik az idő. Pilagú és Tarkumi beleegyeztek, de aztán minden másként történt. Hiába gomolygott a felhőkig az égő bárkák füstje, Dagdist és kíséretét az első dombok mögött, ahogy meglátták, lenyilaszták a nagy király csapatai. Tarkumu úgy vélte, valami módon korábban megtudták, mi volt a kapitány szerepe a városban, vagy egyszerűen csak ő sem lehetett kivétel, ha a nagy király azt parancsolta, mindenkinek meg kell halnia. Mire ezt a kikötőben rakodó Pilagúék hírül vették, az egyetlen embertől, aki az útról a bozótba futva megmenekült, az északi és a keleti kapun át már abán íjászok özönlöttek a városba. Így mégis harc, méghozzá igazi harc közben hajóztak el Lailból. Még többet, mást is mondott Pilagú, hiszen majd egy-kettős óráig beszélt, de megemészteni, feldolgozni, ennyi mindent egyszerre úgysem lehetett, és nem is volt szükséges, mert azon, ami történt, úgysem változtatott. Avana a járvány elől elmenekültekkel, akik nem tudni visszatérnek-e valaha, és a Lailban elpusztult katonákkal együtt, elveszítette lakosságának több, mint a felét. És akiknek ezt köszönhetjük, azok már nem bűnösök, maguk is áldozatok. Ha most elítéltetem és kivégeztetem az életben maradt főembereket, akik a háborúra szavaztak, azzal egyetlen halottat sem tudok föltámasztani. Éljenek csak, és minden erejükkel igyekezzenek helyrehozni vétküket. Rengeteg dolgunk lesz. Elfogott a kétségbeesés, és mennyi mindent kezdhetünk előről, jóformán az alapoknál. A hajós mellett álló Tarkumi köhintett. Rajta is alapos munkát végzett a járvány, csak mély hangja maradt a régi, egy fokkal rekedtebb. Ő veszi át nem csak pechnemertisségét, de Tamizis munkáját is a kincstárban, mert Talil ezentúl minden idejét az iskolákban tölti majd. A tanítványoknak több, mint a fele meghalt, hiszen a legtöbbet ők foglalkoztak a betegekkel. Ezt a fájdalmas veszteséget pótolni kell, még több fiatalt és még alaposabban kell tanítani. Aki a gyógyítás házának iskoláját kijárja, ha a főember lesz majdan, bizonyosan nem szavaz soha többi háború mellett. Most Pilagú köhintett, és végre megértettem, hogy választ várnak tőlem. Hogy mi volt oda át, kezdtem csendesen, azt te tudod a legjobban, Pilagú. Ha pedig körülnézel, azt is hamar észreveszed, mi történt nálunk. 60 hajóval indultál innen. Előtted visszatért 5. Te 9-et hoztál magaddal. Több már nem jöhet. Kicsoda az, akin számon kérhetem a 46 hajót, az embereket, akik elhajóztak rajtuk, egy győztes háborúba. Ki a bűnös, hogy a járvány végigpusztította ezt a partot is? Pilagú arca megvonaglott. És ha eljön majd a nap, amikor az abanok beváltják, amit követük üzent, mit mondunk és mit teszünk akkor? Mit tehetünk? A trónterem ablakához léptem, és néztem a város néptelen utcáit. A kertek elvadultak, az öntözött földön a gyom az erősebb. A hajóépítő üres, a kiszárított öböl sópárló négyzetei is. Tuni meghalt, emberei ki tudja merre szélettek. A Naunikat szerencsére még idejében értesíteni tudtuk, a Barkanon egyetlen karaván sem jött át, a hegyi emberek pedig, ha véletlenül valamelyik menekülőtől egyik-másik meg is kaphatta a betegséget, az első tünetek után bizonyosan sorsára hagyták szerencsétlen társukat, és mélyen behúzódtak a párás, nedves tavaszi erdőbe. Nem vitték tovább a fertőzést. A járvány megállt a parton. Élelmiszertartalékunk még van. Az igásökrökből is csak az a néhány pusztult el. A többi akár holnap indulhatna a Barkanba fáért. Mert fa nem maradt. Az utolsó szál gerendát is fölemésztették a halotti mágiák lángjai. Újra lehet kezdeni, újra kell kezdeni, de micsoda emberekkel? Kettőt láttam düledező léptekkel befordulni az egyik sarkon, nagy csomó levágott zöld gazt szorítottak a mellükhöz. Hazaviszik, kiterítik a ház lapos tetején vagy az udvaron, és néhány nap múlva egyetlen ebéd főzéséhez eltüzelik. Ajtó, ablak csak a palotákon maradt, a többit régen ellopkodták. Ha egy korsó eltörik, hiába mennek a fazekasok utcájába. Ha sarujuk szíja elszakadt, mezítláb járnak majd újra, mint a régi parti nép. Nehéz lesz megszokni a kövek élét, a tüske szúrását, mint ahogy az sem lesz könnyű, hogy az aranynak nincs értéke addig, míg a többi város is a maga erejéből talpra nem áll. Addig akár célba dobálhatunk az aranykarikákkal valami ügyesen felállított botocskákra. Úgyis ez az avanai gyerekek egyik kedves játéka háncsból font karikákkal. 90 napja sincs, hogy megérkezett Sumuri bárkája. És mi vélet Avana? A vízvezeték épp, de a kutak körül a kőlapok illesztései kizöldültek. Nincs elég láb, hogy eltapossa a mohón növő füvet. A mágiák nyomai kör alakú fekete kiütések végig a kikötőben, mintha a föld is megkapta volna ezt a szörnyű betegséget. Eddig egyetlen dolgunk volt, minél többet megmenteni a város népéből, de most más következik. Hosszabb és talán éppen olyan nehéz munka. A megmaradtakat kirángatni a testi és lelki nyomorúságból, amelybe a járvány taposta őket. Dolgozni kell, sokat és keményen. A kerteket kigyomlálni, fáért küldeni a Barkanba. A halászokat ki a tengerre, mert nem élhetünk csupán tavalyi szárított marhahúson. Azt is tisztázni kellene méghozzá gyorsan, hogy egyáltalán hányan élnek a városban. Ki kinek a házát, kertrészét foglalta el, és milyen engedéllyel, vagy csak a saját akaratából? Vagy jó szándékkal tette, hogy ne romoljon, pusztuljon tovább a gazdátlan? Az elárvult házakat le kell zárni, és kihirdetni, hogy egy kövéhez sem szabad nyúlni, különben apránként széthordják az egészet, pedig egyszer még új családok otthona lehet. A felügyelők számoljanak be minél hamarabb, hány mesterember van a városban, és tudnak-e már dolgozni. A visszatért katonákat szétosztani, lehetőleg választásuk szerinti foglalkozást kapjanak. Fegyveres szolgálatban azonban egy sem maradhat. És szemmel kell tartani őket, mert megdöbbentő arány, hogy a járvány alatt a büntettek több mint háromnegyed részét a túlsó partot megjárt katonák követték el. Mesdú lép Riámi örökébe, még ha lealázónak érzi is ezt a polgári foglalkozást, de az egymásnak ellentmondó kérések, sírámok és követelések zűrzavarában éppen az ő becsületességére és nyugalmára lesz szükség. Orcsú egymaga is tökéletesen ellátja azt a munkát, amit a testőrség és az íjászok parancsnoksága jelent, mert támadástól jó ideig nem kell tartanunk. A félelem, hogy elkaphatják a járványt, visszarettenti a legmegáltalkodottabb dizsbeli kapitányt is. Csak Inimma számára kellene kitalálni valamit. Nehéz lesz. Megfordultam. Ott álltak majdnem valamennyien. Upatú csak a betegségtől való rettegésbe fogyott bele. A szívós öregek, akiket elkerült a járvány, Utubara, Mutabi és Avatella, szegény vénségére már alig látott, Enninú, a kovács, most is készen arra, hogy bárkinek ellent mondjon. Mesdú szép arcát még csúnyán eltorzították a hólyagok forradásai, csak a szeme világított ismerős hűséggel. Orcsú szép szablalt vonásain a pörkök sem tudtak sokat másítani. Talil bőre már sima volt, de Inimmát leszámítva talán ő fogyott le a legjobban. Hát a meghajlott, évekkel öregebbnek látszott. Igen, Inimma. Neki is itt kellene lenni, nem néhány folyosóval arrébb a gyógyítás házában. Dimmu azt ígérte, megtanítja járni, de ő csak fekszik összeszorított szájjal. Erről is beszélnem kellett volna Pilagunak, de úgyis megtudja. Most más a dolgunk. Holnap délelőtt összeül a tanács, mondtam. És te, isteni uram? Tudtam, miért kérdezi Numda. Nem, nyugodt lehetsz, Numda. Nem engedem ki többet a kezemből őket. Én is ott leszek.